Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Az Élet csodája című János evangéliumról szóló sorozatunkban legutóbb a 6. fejezetet kezdtük olvasni arról, hogyan szaporította meg Jézus a kenyeret, és adott enni 5000-nél is több embernek a Tibériás tó mentén. Ezután Jézus és a tanítványok átmennek a tó túlsó oldalára, Kafarnaumba, a jól lakott sokasság egy része pedig követi őket, keresik Jézust. Itt kerül sor arra, hogy Jézus a vizen jár, de most erről nem beszélek, hanem arról, hogyan tanította az embereket az Úr a földi kenyér után a mennyei kenyérről. Ezt Jézus kenyérbeszédeként ismerjük. Kenyérbeszéd, de ez megtévesztő. Megtévesztő, mert valójában nem egybefüggő monológról van szó, hanem párbeszédről, Jézus és az emberek között. És csak így érdemes részekre osztani. A tömeg kérdez, Jézus válaszol, hol hosszabban, hol rövidebben. Ez a szóváltás 6-szor ismétlődik a 6. fejezetben a 25. verstől az 59-ig. És ez adja az egésznek a logikáját. Csak Jézus szavai alapján, az emberek kérdései nélkül, vagyis monológnak felfogva, nem lehet megtalálni a belső logikát, és akkor eltévedünk a szövegben. Tehát én is így 6 kérdés feleletre tördelve beszélek róla. Ez a megértés egyik kulcsa. A másik pedig, látnunk kell, hogy Jézus e mondatokat nem mondhatta a kortárs 30-as években élő embereknek ott a Tibériás tavánál. Nem. Mindezt csak az utolsó vacsora, az eukarisztia alapítása és a keresztáldozat után lehetett megérteni. Mit tesz tehát a Szentíró? Nem Jézusnak egy tényleg elhangzott beszédéről ad pontos jegyzőkönyvet, hanem a Jézus földi tartózkodása utáni hívő elmélkedés eredményét, a mennyei kenyérnek a teológiáját adja Jézus szájába. Tehát lássuk. Első párbeszéd 25-től 27-es versig. Az emberek a kenyércsoda után keresik Jézust, s a tó másik partján, Kafarnaumban találnak rá. Ezen elcsodálkoznak, és azt kérdezik: Rabbi, mikor termettél itt? Jézus azt felelte: Bizony-bizony mondom nektek, kerestek engem, de nem azért, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne azért az eledelért fáradozzatok, amely veszendő, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet majd az emberfia ad nektek. Őt ugyanis az Atyaisten jelölte meg pecsétjével. Hát eddig a szóváltás. Jézus tudja, hogy az emberek kérdése álkérdés, és igazából az ételcsodát szeretnék állandósítani. Ezért nem is egyenesen a kérdésükre válaszol, hanem azt mondja nekik: ne mulandó javakért, hanem az örök élet kenyeréért fáradozzatok. Ezt mondja nekik ő, akit az Atya pecsétje hitelesít, olvassuk. Ez a pecsét azt jelenti, hogy Jézus az Atya szellemi képmása. Ugyanolyan, mint ő, mert az Atya saját magát adja a fiú bensőjébe, vagyis az életet, és az élet adó szeretetet. A földön csak tőle lehet életet nyerni, ami végső soron ennek az egész kenyérkérdésnek a tétje. Jön a második párbeszéd, 28-as, 29-es vers. Erre azt kérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Isten műveit cselekedjük? Jézus azt felelte: Isten műve az, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Amikor az emberek fáradozásról hallanak, hát azon nyomban tenni, cselekedni, munkálkodni akarnak, teljesítményt felmutatni. Már csak azt nem tudják, és erről szól a kérdésük, hogy mik volnának azok az Isten művei, mit értsenek ezen. De Jézus nem elégíti ki kíváncsiságukat, hanem kijelenti. Isten műve először is a hit. A hit az ő fiában. Az Isten műve kifejezés jelenti egyrészt az Istennek tetsző cselekedetet, másrészt azt, hogy Isten művel valamit. Tehát a hit Isten műve. Ő műveli, hogy valaki hitre jut. Persze nem egyedül, hanem az ember szabad akaratával együttműködve. Úgyhogy Jézus egyáltalán nem azt mondja itt, hogy sola fides, egyedül csak a hit szükséges, nem. Hanem azt mondja, hogy minden emberi cselekvést, munkát, erőfeszítést, ami tetszik Istennek, logikailag megelőz a hit, amelyben az ember Istenért, Jézusért cselekszik, és amit tesz, amikor embertársáért vagy bárminő egyszerű munkában tesz, például a háztartásban ügyködik, akkor ilyen módon ügyködik. Az Istennek tetsző jó cselekedet, a hitből fakadó cselekedet. Ez a lényeg. Jön a harmadik párbeszéd. 6. fejezet 30-as verstől a 33-asig. Na erre megkérdezték tőle. Milyen jelet viszel végbe, hogy lássuk, és higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint írva van. A mennyből adott nekik kenyeret enni. Jézus ezt válaszolta. Bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adott nektek mennyből való kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyből való kenyeret. Mert az Isten kenyere az, amely a mennyből szállott le, és életet ad a világnak. Eddig a szóváltás. Az ember talán csodálkozik azon, hogy a sokaság, amelynek Jézus csak az imént adta oda a csodásan megszaporított kenyeret, hát most ismét jelet kíván. De másról van szó. Az egyszeri kenyérszaporítás azért nem elég nekik, mert Mózesre gondolnak, aki nem egyszer, hanem sokszor, mint egy 40 évig táplálta őket a pusztában a mannával. Az ilyen maradandó csoda volt. Azért is őrizték sokáig egy csupornyit a pusztai mannából, a frigyládában, mert a messiás korára ugyanezt várták, tehát folyamatos kenyérbőséget vártak a messiástól. És erre hivatkoznak. Meg ezt kérik. De Jézus nem teljesíti követelésüket. Mert igaz, hogy a manna mennyei eledel volt, mert Istentől jött, de éppenséggel nem volt maradandó étel. Olyan értelemben, amint Jézus mondja, mert akik azt tették, végül mind meghaltak. A manna mennyei volt, de örök életet azt nem adott. Ő pedig olyan kenyeret akar adni nekik, hogy aki abból eszik, annak valóságos élete, vagyis örök élete legyen. Ez a mennyei kenyér, ez. 4. párbeszéd, 34-estől 40-es versig. Ekkor azt mondták neki, Uram, mindenkor ad nekünk ezt a kenyeret. Jézus azt felelte, én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki bennem hisz, sohasem szomjazik meg. De mondom nektek, bár láttatok engem, mégsem hisztek. Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, én nem vetem el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Annak, aki küldött engem, az az akarata, hogy el ne veszítsek semmit abból, amit nekem adott, hanem föltámasszam az utolsó napon. Mert Atyám akarata az, hogy mindenkinek, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, és én feltámasztom az utolsó napon. No, az emberek most kezdenek megérteni valamit Jézus szavaiból, azért kérik, hogy mindenkor ad nekünk ezt a kenyeret. Szeretnék megkapni az örök élet kenyerét, és ez előrelépés, kétségtelenül. Ám ekkor elhangzik a döntő szó Jézustól. Én vagyok az élet kenyere. Én, nem más. Erre az a furcsa helyzet alakul ki, hogy az emberek, bár szeretnének, mindenki szeretne örök életet nyerni, csak nem hiszik el, hogy ez maga Jézus, az ő személye, az örök élet. És amíg ez a helyzet, addig nem lehet megadni nekik az örök életet, sem annak kenyerét, sem annak italát. Mert ez a szabad akarat mellőzése volna, és az pedig nem lehetséges. Isten sem akarja. Ha valaki szeretne egy dolgot, de nem akarja az ahhoz vezető utat, módot, eszközt, akkor voltaképpen magát a dolgot nem akarja igazán. Mindazokat folytatja Jézus, akik őt elfogadják és hozzájönnek, maga az Atya adja Jézusnak, és Jézus itt nem válogathat. No, itt az előre rendelésről van szó. De tudjuk, volt már róla szó, hogy ez nincsen szabad akarat nélkül, mert az előre elrendelést Pálnál megelőzi az, hogy Isten előre ismeri az embereket, és tudja, ki lesz, aki elfogadja majd Krisztust az életében, és őket adja Jézusnak, a többieket meg nem. És Jézus pedig őket tudja megőrizni a haláltól, és föltámasztani az utolsó napon az üdvösségre. 5. párbeszéd, 41. verstől az 51-esig. A zsidók ekkor zúgolódni kezdenek ellene, mivel azt mondta, én vagyok a kenyér, aki a mennyből szálltam alá. És azt mondták, hát nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük apját, anyját. Hogyan mondja most, hogy a mennyből szálltam alá? Jézus azt válaszolta nekik, ne zúgolódjatok egymás között, senki sem jöhet hozzám, ha csak az Atya, aki engem küldött, nem vonza. És én feltámasztom őt az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, hogy mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindaz, aki az Atyát hallgatta, és elfogadta a tanítását, na az mind hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki, csak az látta az Atyát, aki Istentől való. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, hogy aki ebből eszik, az ne halljon meg. Én vagyok az élő kenyér, mely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amit majd én adok, az én testem a világ életéért. Jézus mostani válasza elég hosszú. Részben megismétli, amit az előbb mondott, kibővítve. Eddig a sokaság kérdezgette, most ez megváltozik. A vallási vezetők szólalnak meg, őket illeti János a zsidó névvel. Zsidó a vallási vezető. Jézusnak azzal a kijelentésével, hogy ő a mennyből szállt alá, szembe szögezik a jól ismert földi származását. Ismerjük apját, anyját, hát hogyan állíthat akkor ilyesmit magáról? Nem tudják. És amíg Jézus a földön volt, addig nem is tudhatják felfogni Jézusnak a kettős származását, földi és égi származását. Azt a misztériumot, amelyről Mikeás próféta tudósít az 5. fejezetében. De te, Efrata Betlehemje, kicsény vagy ugyan Júda ezrei közt, mégis belőled származik majd nekem Izrael jövendő uralkodója. kinek származása elejétől fogva, öröktől fogva való Betlehemben, és öröktől fogva. Ismerik a szöveget, persze, de ők nem értik, hogy lehet az, hogy valaki Betlehemben a földrajzi tér és a történelmi idő egy meghatározott pontján megszületik, mint bárki más, ugyanakkor származása, ahogy mondja a proféta, elejétől fogva, öröktől fogva való. Nem is tudja ezt megérteni más, folytatja Jézus, csak az, akit az Atya vonz Jézushoz. Beszélt már erről az előbb is, más szavakkal. Isten belülről, a Szentlélek által vonza az embert. Vonza az embert azt jelenti, hogy az ember örömét leli, gyönyörködik ebben a csodában, a messiás személyének a csodájában. És már elfogadja szívében azt, amit az értelmével még nem ért, amilyen ez a kettős születés. Nem tudja, miként igaz ez a kettős születés, csak azt tudja róla, hogy igaz. És Jézus elmondja harmadszor is, megint más szavakkal, aki valóban Istentől tanítatik, akit az Ószövetségben maga Isten tanít, vagyis aki úgy érti meg az Ószövetséget, ahogy Isten azt eredetileg szánta és akarta, hogy minden ponton előre jelezze a messiást. Na, szóval akit így Isten tanít, csak az fogadja el ezt a paradoxont. Megbizonyosodva szívében, hogy miért kell a megváltónak Istennek és embernek lenni egy személyben, és így kettősen születnie is. Az Ószövetségben tényleg Isten tanít, és akit ő tanít, az végül csak Krisztusnál köthet ki. Én vagyok az élet kenyere, ismétli Jézus, de most hozzátesz még valamit, és ez merőben új. Olyannyira én vagyok, konkrét, szó szerinti értelemben, hogy ez a kenyér az én testem, sőt szó szerint húsom. És ez a kijelentés azt is hát magában foglalja, hogy oda kell adnia ezt a testet Jézusnak áldozatként, és így lesz az élet kenyere. Hatodik párbeszéd, 52-estől végig az 59-es versig. Vitatkozni kezdtek erre a zsidók egymás közt, és kérdezték, hogyan adhatja ez a testét eledelül nekünk? Jézus azt felelte nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, akkor nem lesz élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak viszont örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon, mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, issza az én véremet, az bennem marad, és én meg ő benne, amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya által élek, úgy, aki engem eszik, az meg általam él. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. Nem olyan, mint amit az atyák ettek és meghaltak, hanem aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog. Ezeket mondotta Kafarnaumban, amikor a zsinagógában tanított. Tehát itt a párbeszéd vége. És ezt a részt ilyen eukarisztikus, liturgikus résznek tartják a kutatók, mert a kenyér test mellé megjelenik benne a borvér, a vér is. És mert a kenyérszaporítási jelenet több kifejezése tényleg az eukarisztia alapításának szavait idézi fel, az utolsó vacsoráról. Ez úgynevezett előrevevés, szakszóval prolépszisz. János evangéliumában olyan eukarisztia alapításról, mint a másik háromban, nincs szó, mert János ezt a témát idehozza, már itt a hatodik fejezetben megelőlegezi. Az ógolódók kérdésére, hogyan adhatja ezt testét, húsát eledelő nekünk, Jézus látszólag nem felel, mert nem tudnák megérteni a dolognak a hogyanját, amit kérdeznek. Inkább megismétli még határozottabb szavakkal, amit eddig is mondott, hogy ha nem eszik az ő testét, nem lesz örök élet bennük. Hogy aki pedig eszi, annak örök élete van. Hogy az ő teste és vére valóságos étel, illetve ital valóságos, úgy értve, hogy az élet, a valóságos, azaz örök élet, az ő benne lakozik, aki egy az élet forrásával, Istennel, és pedig nem csak lelki értelemben lakozik benne ez az élet a lelkében, hanem ténylegesen, konkrétan a testében lakozik. És ezen a ponton mégiscsak felel a kérdésre, a hogyan kérdésére. A magyarázat az, hogy ő az atyában, az élet forrásában van, és az atya pedig ő benne van. Így tehát, aki őt veszi magához, az a benne levő Isten életét, ezt az örök, elpusztíthatatlan isteni életet veszi be a saját testébe. Döbbenetes. E szavak után az emberek, még a tágabb tanítványi kör tagjai is, hát elhagyják Jézust. Miért? Figyeljük meg, van ebben a párbeszédben egy bizonyos fokozatosság. Jézus, tehát itt, amit olvastunk, három lépés. Jézus először azt mondja, hogy ő, és csak ő adhatja az élet kenyerét. Másodszor hozzáteszi, hogy ő maga az ő személye, ez az isteni kenyér. És harmadjára meg még azt is hozzáteszi, hogy egészen-egészen pontosan az ő teste, húsa, az élet kenyere. Na, ezen a ponton aztán túlfeszül a húr. A legtöbben ezt már végképpen nem tudják bevenni. Felháborítónak, botrányosnak találják, hogy Jézus úgymond kannibalizmusra biztatja őket. Úgyhogy elmennek. Jézus pedig ott marad a 12-vel. Mi lesz most? Innen folytatom a következő alkalommal, kedves hallgatóim, 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.
Mária Rádió.
Krisztus békéje.
Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.